Vajon mi múlik, hogy egy alaposan beharangozott, óriási támogatással létrehozott, túlhájpolt fejlesztés nem lesz átütő siker, de egy apró ötlet, amire senki nem figyel, mint például a bankkártya, időtálló, sőt lényegében nélkülözhetetlen innovációvá válik. Gauder Milán a vendégem, akivel a hasznos és a haszontalan innovációról beszélgetünk. Ott hagytuk abba az imént, hogy mi minden jelzi előre, hogy egy adott ötlet, a létrehozott termék hamar eltűnik, vagy valóban fenntartható üzleti modell lesz belőle, és akár még 25 év múlva is használjuk. Kiderül, hogy az egyszerűség az egyik kulcsszó. Ez az Epic Stories, Dojcsák Dániel vagyok, azonnal folytatjuk a beszélgetést Milánnal.
Említetted, hogy azért van egy erős nyomás, meg valószínűleg az emberekben, főleg a nagyvállalatokban van mondjuk megfelelési kényszer, vagy egyszerűen a mozgástere szűk. Az elég sokáig voltál szerintem sikeresen egy ilyen nagy szervezetben, hogy hogyan lehet képviselni ezt az intuitív, egyszerű, logikus ötletet, mert ahogy mondtad, ez mindenki azt mondja, hogy hát ez hülyeség, vagy ez túl egyszerű, vagy ezt én is tudom, de hogy mégis, ahogy elmondtad, az ilyen iteratív innovációknál azért ez nagyon sokáig tart, amíg a radar alatt megy, és utána kezdi el kimozogni magát, hogyha szervezeten belül vagy, és dolgozol egy ilyenen, vagy van egy ilyened, vagy csapatod ezen, akkor mi a jó módszer, vagy séma arra, hogy ezt életben tartsd?
Ha valaki bejön, és te nem érted meg 5 perc alatt, hogy ugye miről beszél, akkor az nem jó. Ha nem tudja elmagyarázni a saját nagymamájának, vagy a saját 5 éves gyerekének, akkor az túl komplikált. Tehát addig kell csiszolni egy ötletet, és itt kell, hogy elhújjanak a lárpurlár innovációk, addig kell csiszolni egy ötletet, amíg olyan egyszerűen elmondható, és olyan kézzelfekvő, most persze B2C termékekről beszélek, vagy retail termékekről, tehát a nagy közönségnek szánt termékekről beszélek, mert nyilván vállalatok között nem kell, hogy minden pofon egyszerű és megérthető legyen. De hogy addig kell csiszolni egy terméket, egy szolgáltatást, egy ötletet, amíg olyan egyszerűen megfogalmazható, hogy ez miért jó, vagy ez hogy fog működni, hogy azt a 8 éves lányom is megértse, vagy a szüleim, vagy kinek a nagyszülei generáció.
Biztos, hogy ez csak a B2C-ben igaz, mert hogyha mondjuk egy vállalatban tényleg sok stakeholder van, és sok embert kell meggyőzni, ezért valószínűleg akkor is jól jön, hogyha el tudod könnyen magyarázni, és ugye van ez a klasszikus, hogy a takarítót megkérdezte az amerikai elnök a Cape Canaveral, hogy mit csinál, akkor űrhajót küldünk az űrbe, ott is valószínűleg akkor van egy ugrás, hát ő is el tudta mondani az egyszerű feladatát, hogy viszonyul ehhez, de hogy szerintem az vállalati környezetben is azért egy tényező, nem?
Abszolút, tehát igen, a kis kitérőm, vagy a kis feltételrendszerem csak arra vonatkozott, hogy ott nem feltétlenül olyan értelme kell a 8 éves gyerekednek tudni elmagyarázni a végterméket, de egyszerűen elmondani a kollégáknak az mindenhol alapkövetelmény, és szerintem ez minden embernek a problémája valamiféle kisebbségi komplexusból fakad, mikor bekerül egy nagy szervezetbe, frissen kijöve az egyetemről, iskolából, bárhonnét, hogy azt hiszi, hogy minél több szakzsargont, rövidítés, főleg a angol szász vállalatoknál nyilván rövidítésekkel dobálózik, annál okosabb ő.
De innovációnak nevezhetjük ettől függetlenül azt is, hogyha mondjuk tényleg nem űrhajót küldünk az űrbe, hanem mondjuk nem tudom, 3 millió ember ügyfélkiszolgáló rendszerét építjük, és azt csiszolgatjuk, és azokat a folyamatokat tesszük egyszerűbbé, mert valószínűleg azok, akik ezt készítik, nekik nehezebben tűnik úgy, hogy valami óriási dolgot csinálnak éppen.
Innováció nyilván tágan értelmezhető fogalom, és az, hogyha valamit ma egy picit jobban csinálunk, mint tegnap csináltuk, az nevezhetjük fejlődésnek, azt a gondolatot, amivel ide eljutottunk, nevezhetjük innovációnak. Az innovációt egy ideig a verseny hajtja, vagy inkább a verseny jutalmazza, mert ha te innovatívabb vagy, és kicsit jobban csinálod ezt a podcastot, vagy kicsit jobb itt az ergonómia, vagy a beltér, vagy valami, akkor egy picit előrébb jutsz, és az összecsapás, mikor eljön a piacon, akkor te vagy hatékonyabb vagy, vagy jobb, vagy szexibb, vagy izgalmasabb, vagy valami, és ezért megéri innoválni, megéri jobban a saját kényelmed érdekében, vagy a piaci verseny miatt valamit jobban csinálni. Ez hajtja meg az emberi elme, ami vágyik arra, hogy egy picit jobban csináljuk ma, mint ahogy tegnap csináltunk. Ez persze a modern társadalom egy fétis is lett, és ezért nyilván a minden cég az ászlójára tűzi ezt, hogy fejlődni kell, de még mindig az a jó, hogyha azt tűzi az ászlójára, hogy fejlődni kell, és nem az, hogy növekedni kell, mert a fejlődést azt értelmezhetjük sokkal tágabban, mint az, hogy növekedni kell. Hogyha nem növekszik a bevételünk, de fejlődünk egyénileg, cégesen, az már egy tök jó dolog.
Látsz különbséget abban, hogy mondjuk én angolszász kultúrában, vagy mondjuk a magyarországi vállalati kultúrában ezt hogyan kezelik az emberek?
Hát ugye, amikor azt mondtam, hogy fétis, amikor azt mondtam, hogy maga az innováció, ez most egy előretolt dolog, akkor nyilván kérdés az, hogy milyen jellegű innováció van az emberek homlokterében, mi az, ami szembe jön, kik azok a role modellek, akiket másolni akarnak az emberek. És hogyha a holdra szállás volt nyomva az amerikaiaknak, hogy arra vagyunk a legbüszkébbek, mondjuk a 70-es években, akkor nyilván mindenki űrhajós akar lenni. Hogyha egy vállalkozó, aki a semmiből valamit hozott létre, van az újságok címlapján, és ő tart a egyetemen, nem tudom, diplomosztó beszédet, akkor a diákok olyanokká akarnak válni, mint ő. Hogyha egy nem egy nullából valamit létrehozó vállalkozó, hanem egy cégvezető, a role model, akkor az emberek inkább alkalmazottnak elmennek egy nagy céghez, és hogy cégvezetők legyenek.
Ugye említetted azért, hogy a generációk különbség, és hogy a generációk alatt nem csak az életkort értjük, mert azt gondolom, hogy a fiatalokban a változás iránti igény az mindig magas, és ahogy öregszünk, ugye ez egyre csökken, ennek valószínűleg vannak ilyen evolúciós, szociális okai, de hogyha úgy nézzük a generációkat, mint ugye az XY, Z, Alpha generáció, aminek különböző ilyen életélményei vannak, akkor ha a mostani fiatalabb generációt nézzük, akik ugye nagyon gyorsan megkapnak, nagyon készen rengeteg dolgot, és a digitális világban a hozzáférés típusú dolog az most egy óriási sztár dolog, mint korábban mondjuk a hosszú kitartó gyűjtögetés, vagy mondjuk egyéb ilyen minták voltak jellemzőek, akkor ilyen szempontból érezhetjük esetleg veszélybe mondjuk a következő utáni generációnak az innovációs vágyait, vagy ez egy ciklikus mozgás, és majd előbb-utóbb visszalendül egy inga.
Kérdésedbe cselesen elrejtetted a sugalmazott választ is, így próbálok annak ellen mondani, vagy attól eltérni. Ugye ami hatalmasat változott nyilván a gyűjtögető korszaktól egész a mai napig, hogy ugye az innováció híre és felhasználása sokkal gyorsabban tud tova terjedni, mert egyszerűen az információ, a termékáramlás sokkal gyorsabb. Amikor a papírpénzt feltalálták a kínaiak, utána a Marco Polónak el kellett oda menni, rácsodálkozni, hogy jé, nem az aranyt hordozzák a egyik helyről a másikra, vissza kellett jönni, és akkor bevezettük Európába is a papírpénzt. Tehát sok száz év lemaradás volt az innováció terjedésében. Ma ez sokkal gyorsabban, lányaimhoz nyilván percek alatt eljutnak a kínai innovációk, még ha ilyen flashekben is a TikTokon vagy bármin keresztül. Tehát az ötlet, tehát ezek a ciklusok, amíg valami felfut, az lerövidül, de hát ugyanúgy ugye a 15 perc hírnév, az lerövidült valószínűleg 15 másodperc hírnévre, mert valami nagyon felfut, és utána jön a következő, és jön a következő, és jön a következő. Tehát fennmaradni hosszú távon ilyen értelemben nehezebb, de felfutni is könnyebb. Ilyen értelemben van gyorsulás, ahogy az emberek figyelme is lerövidül, mennyi ideig tudnak koncentrálni, és mennyi ideig tud valami fennmaradni. Ez más agyi berendezkedést és tanulási képességet igényel, mint mi tőlünk vén emberektől, és hát főleg a gyűjtögető társadalmaktól, ahol nem kellett ennyire gyorsan figyelni, hogy a szomszédod milyen ekével szántja fel a cuccot, mert ráértem azt a 80 generációval később is észrevenni, akkor sem maradtam le nagyon.
Igen, még kicsit talán arra gondolok, hogy ugye nem unatkozunk, azt mondják, hogy ez egy ilyen nagyon fura dolog, és hogyha nem unatkozunk, akkor nem biztos, hogy elkezdünk azon gondolkodni, hogy mit változtassunk, és hogyha mindent már valaki kitalált, akkor lehet, hogy ez a vágy, ez egy picit laposabb. De mondjuk úgy látszik, hogy tényleg azért záporoznak az ötletek, de hogy ez is talán csak egy percepció, hiszen azért gondoljuk ilyen soknak az új ötletek számát, mert viszonylag gyorsan eljut hozzánk.
Igen, hát a nem unatkozunk részre, igen, a nem bambulunk, az biztos, hogy ez egy hiány, és ez teljesen másfajta innovációkat fog létrehozni, mert a bambulás, unatkozás, bambulás, Ez ugye kell ahhoz, hogy leülepedjenek a dolgok, amiket látunk, és ami hihetetlen információ jön, és az összeálljon valamivé. És ugye nem feltétlenül ugyanazt, hogyha ugyanazt a kaput döngetjük, vagy ugyanazt a megoldást próbáljuk csiszolgatni folyamatosan, és nem lépünk ki, úgy nehezebb a fejlődés.
Jó, hát akkor mindenkit arra biztatunk, hogy közül próbálkozzon néha egy kicsit pihenni, meg hátradőlni, de akkor ugye annak ellenére, hogy úgy kezdtük a beszélgetést, ugye a jövő az nem megjósolható, hogyha mondjuk most a mostani tudásoddal felvértezve indulnál útnak, akkor mire figyelnél oda?
Az biztos, hogy sokkal többre értékelem, visszatekintve is akár, vagy a környezetembe a vállalkozókat, mint ahogy annak idején ezt hittem, láttam, vagy bátorságom volt, hogy belevágjak. Én ugye alkalmazott lettem, szerencsére egy akkora vállalatban lettem alkalmazott, ami hát bár startupnak nem volt nevezhető a korát tekintve, de méretét tekintve azért valahol ott volt, egy 3000 fős céghez csatlakoztam 26-7 évesen, amely egy pici cég volt, tőkeellátottság, meg létszám, meg sok tekintetben. Ma már ez egy hatalmas cég, és a világ egyik legnagyobb brandje, és stb. Tehát azokat, akik még ennél is kisebb céget alapítottak, vagy kisebb céghez csatlakoztak, azt mind visszamenőleg, mind előre tekintve hatalmas megbecsülés kell, hogy övezze, és ők azok, akik valóban megpróbálják megváltoztatni a világot, azokat a forradalmakat, amiről beszéltem, azok belőlük fognak kinőni. Ha valaki mer első lenni, ha úttörő lenni, és egy termékkel kijönni, vagy bármilyen értelemben forradalmat csinálni, azokat nagyon nagyra tisztelem, és ha lenne bátorságom, ha újra kezdhetném, akkor valószínűleg sokkal inkább megpróbálnám, hogy valamit nulláról létrehozni, de hát minél korábbi fázisba csatlakozni valami új kezdeményezéshez, mert az izgalmas, az világ megváltó, az egy emberöltő alatt biztos, hogy megvan benne a remény, a potenciál, hogy valami úttörő dolgot hozzon létre. Tehát én arra sarkallok mindenkit, aki most kezdi az életpályáját, hogy mikor, ha nem ebben a fázisban kell megpróbálni valami őrültséget, valami különlegest, valami nagy dobást, mert alkalmazottnak elvenni egy nagy vállalathoz, azt mindig lehet.
Köszönöm, ez egy remek végszó. Az Epic Stories mai vendége Gauder Milán, aki a Mastercard globális felső vezetője volt, manapság pedig befektetőként és tanácsadóként vissza tovább a megszerzett tapasztalatait. Mi is tovább megyünk, de van még mit megbeszélnünk. Ha tetszett ez a beszélgetés, hallgass vissza a korábbi epizódokat, és kövess be minket a kedvenc podcast lejátszódban, hogy ne maradj le az újabb részekről sem. Ha van egy tanulságos üzleti történeted, amit megosztanál velünk, küldd el az epic@sivaforce.com címre. Hálás vagyok, hogy velünk voltatok, Dojcsek Dánielt hallottátok. Sziasztok!